a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes őszi vasárnapon. Isten lelke áradjon gazdagon közöttünk. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 158. éneket. A 158. énekünk így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit ez írva található az Ézsaiás próféta könyvében, az 5. rész első versétől kezdődően. Olvasom az igét az Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből, az első verstől kezdődően. Hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője volt nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztította kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt, benne már sajtót is vágatott. És várta, hogy majd jó szőlőt terem, de az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék, és parlaggá teszem. Nem metszetik, és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri fel, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá eső ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Juda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, és im lett jogorzás, és irgalomra, és im lett siralom. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőköz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt a földön. Hallásomra megesküdt a seregeknek ura, hogy sok ház pusztasággá lesz, a nagyok és szépek, lakos nélkül, mert 10 holt szőlő egy bát bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik korán reggel részegítő után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket, és citerra, lant, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokassága szomjú miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokassága, és minden örvendezője, és forba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, s a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregeknek ura az ítéletben, s a Szent Isten megszenteli magát igazságban. A kegyelem Istenet egy áldotta az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Értek? Imádkozzunk, valljuk meg együtt hangos szóval bűneinket a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 348. énekünket. A 348-as ének mind az öt versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Yeah.
Imádkozzunk, testvérek! Örökké szerető Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által, mulandó létű emberekként, porból valókként jövünk újra és újra a te örökké való színed elé. Mert szeretnénk folyamatos kapcsolatban maradni mi a mulandók az örökké valóval. Mi a változók a változhatatlannal. Köszönjük hálaadással, hogy a te irántunk való hűséged meg nem rendül. Akkor sem, amikor mi hűtlenkedünk veled szemben, vagy éppen egymással szemben. Akkor sem szűnik meg irántunk való nagy szereteted, amikor mi már nem tudunk igazán szeretni. És éppen azért szeretsz folyamatos szeretettel minket, hogy mi újra megtanuljunk tőled és általad szeretni. Istenünk, vágyik a mi lelkünk a te mennyei világosságod után. Vágyik a mi szívünk a te szereteted melegségére. Mert látod, sokszor olyan rideg ez a világ, és sokszor olyan otthontalanná válik körülöttünk minden. Urunk, olyan jó nálad lelki otthonra találni. Olyan jó újra és újra az élet vad hajszájából a te nyugalmadba és te csendedbe belépni. Istenünk, köszönjük, hogy ebben fogadsz ma is minket. És köszönjük, hogy újra megszólítasz. Úgy, mint hűséges, szerető atya az ő gyermekeit. És köszönjük, hogy újra leültetsz minket a kegyelem bőséges asztalához. És köszönjük, hogy ismét megtöröd nekünk a mennyei kenyeret. Szétosztod nekünk az ige táplálékát. Azért, hogy erőt merítsünk belőle a bocsánatkéréshez és a megbocsátáshoz. Erőt merítsünk a szolgálathoz, az egymáshoz való lehajláshoz. Erőt merítsünk az élet útján való továbblépéshez. Amikor már talán lassulnak a lépteink, vagy amikor már egyre sötétebbek az árnyak az életünk útján. Amikor talán összeszorulna a szívünk a betegségtől, az elmúlástól való félelem miatt. Köszönjük, hogy akkor is, még a halál árnyékának völgyében is velünk vagy, ahogyan megtapasztalta ezt egykor az üldözött és gyakran a halál küszöbén járó Dávid. Köszönjük neked azt a csodát, hogy újra találkozhatunk veled. És köszönjük, hogy ismét van mondani valód számunkra. Légy irgalmas, hogy ezt nyitott szívvel fogadjuk, és örüljünk újból a veled és az egymással történő találkozásnak. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 380-as énekünk első két versét. A 380-as ének így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat.
A te jelenléted.
Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten üzenetét a János evangéliumának 15. részéből, az első 5 versből. Olvasom Isten üzenetét a János evangéliumának 15. részéből, az első 5 versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Jézus mondta, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Drága testvérek, hadd kezdjem egy személyes élménybeszámolóval. Tavasszal múlt 2 éve Kárpátalján szolgáltam egy gyülekezetben, és a lelkész testvérem elvitt, hogy meglátogassunk együtt egy szőlős gazdát. Gyönyörű szőlőlugas fogadott a háza előtt, de aztán, amikor találkoztunk a gazdával, bevitt a hátsó nagy kertbe, ami tele volt gyönyörű szőlőültetvényekkel. Aztán megtudtam a beszéltés közben, hogy eladásra készít sarjaszt szőlőtöveket, nagyon sokféle változatban, sok fajtát nemesít és eladásra készít elő. Megajándékozott engem tisztőszőlővel, 5 féle a tisztő, de azzal a feltétellel adta ajándékul nekem ezeket, kikötötte, úgy vigyázzak rájuk, és úgy gondozzam őket, hogy mind életben maradjon, de ne csak életben maradjon, hanem végül termőre forduljon. Most hát örömmel tapasztaltam, hogy 2,5 év után, az idén ősszel, a 10-ből 4 már terem is. Meg is kóstoltuk már. Nagyon ízletes a gyümölcse. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy lám, mennyire szükséges az, hogy a szőlős gazda, a szőlőtő, a szőlővesszők és a gyümölcsök mind összhangban legyenek egymással. Erről beszél Jézus is, ebben a nagyon ismert alapigében. Tudjuk, hogy Jézus az ő mondani valóját az örökkévaló dolgokról a mulandó földi embereknek gyakran úgy tárta elő, hogy földi képeket használt, olyanokat, amiket mindenki ismert. Ezért mondott rengeteg példázatot, történetet, a hétköznapi életből merített eseményeket, hogy azok tükrében továbbítsa az örökkévaló üzenetet. És így kiderül a Jézus képes beszédének az olvasás és hallgatása rendjén, hogy tulajdonképpen ez a Föld a maga teremtett, pompás, rendezett mindenségével visszatükrözi azt a mennyei világot, amit mi nem láthatunk ugyan, de ami mégis valóságosan létezik. És Jézus úgy beszél mindig a mennyei világról, a testi szem számára nem érzékelhető valóságról, mint ami valami más érzékszerünk által mégis kitapintható, és valóságosan megtapasztalható. Most így Jézus, amikor a szőlőtő és szőlővessző képét tárja elénk, akkor azt mondja, hogy itt az egész kozmikus mindenségről van szó. Arról a csodálatosan megteremtett rendről, ahol a szőlős gazda, a teremtő Isten, akit Jézus atyának nevez, van a középpontban. Ahol a megtestesült, látható szőlőtő maga Jézus Krisztus, a menny képviselőjeként itt van köztünk a földön. Belegyökeresztette az atya ebbe a látható világba. És gyűjt magának tanítványokat, hitáltal, a szeretet köteleivel oda köti magához, mint ahogyan beoltja ugye a szőlős gazda a szőlőtőbe a szőlővesszőt, hogy aztán e nemes tőből a korábban vad hajtás, a vessző nemes gyümölcsöt teremjen. Hogy egyé váljon a vessző a tővel. Erről beszél Jézus ebben a csodálatosan egyszerű, közérthető képben. Az én atyám a szőlőműves, a szőlős gazda, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, a szőlővesszők léte pedig értelmetlen lenne, ha nem teremnének gyümölcsöt. Most hát ez az egyszerű, mégis nagyszerű kép az, ami közel akarja hozni számunkra Isten világát, mert mi nagyon evilágiak lévén nem tudunk másként az isteni világ titokzatos rendjében eligazodni, csak ha Jézus Krisztus az ő bölcsessége révén beavat minket ebbe a világba. Most az Ószövetségben is, amint hallottuk Ézsaiás proféciájából, gyakran találkozunk a szőlőtő és szőlővessző képével. Ott Ézsaiás proféciájában Isten maga az egész Izrael népét hasonlítja ahhoz a szőlőhöz, amit Isten maga ültetett el ebbe a világba. Mert hogy az Ószövetségben Isten választott népe képviselte Istent a pogány környezetben. Neki kellett volna teremnie azokat a lelki mennyei gyümölcsöket, amelyek révén kívánatossá akarta tenni Isten a pogány nemzetek számára az egyigaz Istennel való kapcsolatot. Mint ahogy olvasunk arról az Ószövetségben, nem egy helyen, hogy igen, voltak pogányok, akik, amikor Izrael helyesen képviselte Istent, akkor ők maguk is ragaszkodtak az egyigaz Istenhez, az ő ismeretéhez, a velejáráshoz. Mint ahogy olvassuk például a Rut könyvében. Ahol ugye a moábita asszony jött Izraelbe, mert látta az ő anyósa életében megélni az Isten jelenlétét, és ezért hangzott el az ajkáról ez a gyönyörű vallomás, ami nagyon ritkaság, ugye, menny és anyós kapcsolatában, de az Isten jelenlétében megvalósulhat, hogy a te Istened az én Istenem, a te néped az én népem. Ahova te mégy, oda megyek én is, és ahol te meghalsz, ott halok meg én is. Lám, ott ez az özvegyasszony, Naomi, misszionáriussá lett a pogány moábiták földjén, és a moábita menye végül szülőanyja lett, ősanyja lett Dávidnak, a híres királynak, akinek vonalán majd ugye megszületik Jézus Krisztus is. Lám, Isten így szeretné ma is az élő szőlőtő, aki most már számunkra Jézus Krisztus, által oda kapcsolni az embereket, minket is, másokat is, ehhez az élő szőlőtőhöz, hogy általa éljünk, de ne öncélúan magunknak, hanem a gyümölcs termés szándékával. Az ézsaiási proféciában elhangzott egy keserű panasz a szőlős gazda részéről. Ugye olvastuk előzetesen, hogy nagyon kövérhegyen, azaz megfelelő talajban ültette el a szőlőt, felásta, megtisztította a kövektől, nemes veszőt plántált, közepére tornyot is építetett, már a sajtót is kivágatta, hogy majd a szüretkor legyen, ahol kipréselni a szőlőt, várta, hogy jó szőlőt terem, de az vad szőlőt termet. És akkor elhangzott a fájtalmas kérdés. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Pedig, ahogyan szintén Ézsaiás proféciában egy másik helyen olvasjuk a 27. részben, azt mondja Isten, hogy én az Úr vagyok az őrizője. Minduntalan öntözgetem, éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Én vagyok az őrizője. Öntözgetem, őrizgetem. Sőt, van, amikor azt mondja egy másik prófétánál, mint a szemem fényét, úgy őrizgetem, hogy senki ne bánthassa. És lám, mégis vadszőlő termet. Nos hát, azt mondja Jézus a tanítványainak, ugye is itt már közeledik éppen az ő főpapi imájához, az ő búcsú beszédéhez, nem sokára ugye megy a keresztre, elválik fizikai értelemben a tanítványaitól, és azt mondja, ti maradjatok én bennem. Én is ti bennetek. Mert aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Maradjatok én bennem. Nagyon érdekes Jézusnak ez a kérése. Csupán itt a János evangéliumának a 15. részében 11-szer olvasható ez a kifejezés, hogy maradni, megmaradni benne. Azaz Jézus a tanítványaitól való búcsúzáskor 11-szer hangsúlyozza ki egy rövid beszéd keretében azt, hogy milyen fontos nektek megmaradni bennem. Nem mellettem, nem valami tisztes távolságban tőlem, hanem bennem. Mert a szőlő vessző nem fog gyümölcsöt teremni, ha csupán 10 centi távolságra van ugyan a szőlőtőtől, de le van metszve onnan. El fog száradni. Akkor is, ha odailleszti valaki jó hiszeműleg a lemetszett szőlőveszőt a szőlőtőhöz, akárha érintkezik is vele, nem fog gyümölcsöt teremni. Ha nem marad egy vele. Ha nincs biztosítva a szőlőtő élet nedvének az átáramlása a szőlőveszőbe. És itt Jézus arról a szoros egységről beszél, amire szüksége van a bukott emberi életünknek. A Jézus Krisztussal való közösségben. Ez a szoros egység az, amire végül is a bűneset óta, a nagy bukás óta vágyik az ember. És amikor nincs meg ez a kapcsolódás, akkor nincs igazi élete az embernek. A neves magyar tudósunk Seje János, az orvos biológus, az emberi életről írt egy nagyon érdekes könyvet, és abban azt mondja, sajnálatra méltó, hogy a mai emberek zöme olyan sóvárgó szenvedéllyel akar előre jutni, hogy már ideje sincs elgondolkozni azon, vajon hová is törekszik. És elérkezik arra a percre, amikor egyszer csak rádöbben a céltalanság reménytelen érzésére. Rádöbben a céltalanság reménytelen érzésére. És tovább folytatja a gondolatot ez a neves tudós, ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, és ezt nagybetűvel írja, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek. Van egyfajta nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat. Van egyfajta nyugalom és béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat. És itt van a roppant nagy kérdés, ami elevenünkbe vág. Mennyire kapcsolódik az én mulandó, kisokszor száradó életem? Talán kiszikkadt lelki világon, vagy üres szíven, mennyire kapcsolódik az élet fő gyökeréhez, Jézus Krisztushoz. A felsőbbrendű az, ahogy mondja ez a tudós. Lám ő maga is, biológus, orvosprofesszor lévén, rádöbbent a kutatásai során arra, hogy ha nem kapcsolódik a mulandó kis emberi élet a felsőbbrendűhöz, akkor egyszerűen nincs biztosítva a békesség, a nyugalma, nincs biztosítva a céltudatos előrehaladása. Akkor csak egy reménytelen, üres körforgássá válik az egész futása. Most olvasom Billy Grahamnek az utolsó könyvét, ugye, ha megéri, november 7-én tölti a 98. életévét, ez a híres világ evangelizátor, és a Hazafelé című könyvet írta meg néhány évvel ezelőtt, már 93 évesen, és abban összegzi az egész életét, tapasztalatát, és ugye a már nagyon érett, mondhatni, aggasztján korú bölcs ember a sok-sok élettapasztalat birtokában adja a tanácsokat az utána jövő generációknak arra nézve, hogy hogyan kell bölcsen élni, és hogyan kell bölcsen készülni hazafelé. Ezért adta a könyvének ezt a címet, hogy Hazafelé. És ott elmond egy érdekes esetet sok más eset között, hogy találkozott egy 40-valahány éves sikeres vállalkozóval, üzletemberrel, aki hát dicsekedve mondta el neki, néhány évvel ezelőtt történt Amerikában, hogy több milliós vagyonra tett szert az ő sikeres befektetései és jó üzleti vállalkozásai rendje. Csak hogy miután ez a beszámoló elhangzott, alig telt el rövid néhány év, és kiderült, hogy ezt a sikeres üzletembert, a több milliós vagyonnal rendelkezőt elhagyta a felesége, az egyetlen fia pedig, aki megszokta a sok zseppénzt az apjától, amit bőségesen adott neki, drogfüggő és alkoholista lett, és végül börtönben kötött ki. Miért? Mert valahol célt tévesztett ez az ember. Mert nem kapcsolódott a felsőbbrendűhöz, úgy, ahogy fogalmazott a mi magyar tudósunk. Mert elfelejtette, hogy a földi életnek nem csak viszintes dimenziója van, és nem csak földi, anyagi értékeket kell vadászni, hanem rá kellene hangolódni arra jézusi tanításra, buzításra, hogy az odafelvalókkal is törődjünk, amit ugye Pál apostol további Jézustól nekünk. Hogy ne csak a földieket keressük, hanem a mennyeieket is. És ha ez kimarad az emberi életből, akkor nincs igazi gyümölcstermés. Akkor az élet valódi célját eltéveszti az ember. Pascal, a 17. századi neves filozófus, matematikus és mélyhitű keresztény tudós, ugye, aki gyakran idézünk, az emberi vágyakozásról beszél, ami az emberi lét valódi céljára mutat, és ennek az emberi vágyakozásnak a kapcsán azt mondja, hogy a végtelen mély szakadékot csak valami végtelen és változhatatlan töltheti be. Azt a végtelen mély szakadékot, ami ott átol az ember szívében, csak valami végtelen és változhatatlan töltheti be, vagyis maga Isten. Egyedül ő az igazi jó az ember számára. És hogyha ez az igazi jó hiányzik, akkor az emberi élet elszárad, és gyümölcstelen marad. Ezért mondja Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő. Figyeljük meg ezt a hangsúlyozást. Az igazi szőlőtő. Van sok más szőlőtő. Ugye a szőlők világában rengeteg fajta ismerős. Azt is tudjuk, hogy van olyan, ugye a Noa szőlőről kiderült, amivel tele volt ugye a mi vidékünk is valamikor, hogy az nem egészséges. Annak a borát nem szabad fogyasztani. Káros az egészségre. A nemes, az igazi az, amivel szabad foglalkozni, ami akár az egészségre is pozitívan hat. Most Jézus ezért mondja, én vagyok az igazi szőlőtő. Mert van sok más ajánlat ezen a világon, de Jézus kizárólagosan állítja magára, hogy én vagyok az igazi. Vagy ahogyan a János 10-ben fogalmaz, én vagyok a jó pásztor. Sok más pásztor van, beszél is ott a továbbiakban arról, hogy vannak béresek a akik nem igazi pásztorok, akiket csak úgy megfogadnak fizetésért, nem az ő tulajdonuk a nyáj, nem igazán szívügyük a nyáj sorsa, jó léte. Ha jön a farkas, elfutnak, saját bőrüket mentik, nem a nyájat védik. Ezért mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az ajtó. Érezzük mindenütt ez a kizárólagos fogalmazás. Persze ez sokakat irritál. Különösen a más világvallás követői. Sőt, még a kereszténység között is van nem egy olyan, aki egyszerűen nem tudja elfogadni azt, hogy nincs más út Istenhez, vagy az örökké valóságba, csak Jézus Krisztus. És vitatják Jézusnak ezt a kizárólagos állítását. Márpedig Jézus hangsúlyozza, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Ti vagytok a szőlővesszők, ha én bennem maradtok, ha hozzám kapcsolódtok, ha valóban általam akartok igazi célba érni, ha valóban általam akartok értelmes földi életet élni, sőt, annak folytatásában örök életet is nyerni. C.S. Lewis, a múlt század első felében élt neves angol keresztény író, azt mondja, aki korábban ateista volt, és komoly, nagy lelki fordulaton ment át, amikor megtérésre jutott, azt mondja, ha olyan vágyat találok magamban, amelyet semmilyen evilági tapasztalat nem tud kielégíteni, akkor az a legvalószínűbb magyarázat, hogy egy másik világ számára vagyok teremtve. Ha olyan vágyat találok magamban, amit ez a világ nem tud kielégíteni, akkor ez azt jelenti, hogy ez a vágy túlmutat ezen a világon. Ez a belső sóvárgás mutat arra, hogy egy másik világ is van, és én arra vagyok teremtve. Micsoda felismerés ez? Egy egész életet gyökereiben megváltoztat, és ez a korábban ateista, író, tudós ember, híres egyetemi professzor lett a kereszténység egyik legnagyobb hitvédője, írásainak sokaságával fölmutatva az egyedüli megtartatási lehetőséget Jézus Krisztusban. Mert azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. És hogyha mi valódi ragaszkodással oda tartozunk ehhez az éltető és minket hordozó szőlőtőhöz, akkor a mi szőlővessző életünk céltudatos gyümölcs termő élet lesz. Ehhez azonban kell a teljes odaszentelés. Az, hogy én oda tartozom, hogy ő hordoz engem, ő éltet engem. Általa biztosított számomra, földi mulandó létem számára, a mennyei világ éltető nedv keringése. Onnan árad a kegyelem, a jóság, a bocsánat, a szeretet. Tőle, a mennyei atyától, Jézus által, az igaz éltető szőlőtő által kapom mindazt, ami szükséges az én kiegyensúlyozott, boldog, hitben járó, szeretetben zajló földi életemhez, de ami szükséges az örök életemhez is. A szőlővessző hasonlít a szőlőtőhöz. Tulajdonságában, ugye, ha azt mondjuk egy szőlőtőről, hogy ez muskotáj, akkor nyilván, hogy a vesszője is az, a gyümölcse is az. Mert a három egy. És nyilván, hogyha Jézus Krisztushoz tartozunk, hitáltal egyek vagyunk vele, akkor hasonlítanunk kell hozzá. Ugyanaz a természet jár át minket, mert vele együtt össze vagyunk nőve. Szétválaszthatatlanul. Ezért mondja Pál apostol a Róma 8-ban, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem magasság, sem mélység el nem választhat minket a Krisztus szerelmétől, a Isten szeretetétől, amit Jézus Krisztusban tapasztaltam meg. Elválaszthatatlanul egyek vagyunk. Ez abszolút függőséget jelent. Tőle függ az életörömöm, tőle függ a békességem, tőle függ az, hogy képes vagyok bocsánatot kérni, megalázkodni, vagy megbocsátani. Tőle függ az, hogy az örök életre hogyan tekintek, és hogyan készülök. És mindez teljes bizalmat is feltételez. Bízom abban, aki hordoz engem, aki elfogadott engem, aki magához kapcsolt engem, aki fölvállalt engem. Bízom benne teljes szívvel. És ezért mindenre van erőm a Krisztusban, ahogy Pál apostol zengedezi ezt a nagy felismerését. Aki megerősít engem. És ezt hol írja Pál apostol? Római fogságban írja, amikor úgy néz ki, hogy nem sokára föláldoztatik a Krisztus oltárán, és tudjuk, hogy mártír halált halt Rómában Pál apostol. És mégis a Filippi beliekhez írt levelében, amit ott fogalmaz meg, ezt írja, hogy mindenre van öröm Krisztusban, aki engem megerősít. Sőt, ugyancsak abból a római fogságából írja ugyanennek a filippi gyülekezetnek azt, hogy örüljetek mindenkor az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Honnan ez a derű, ez az életöröm, ez az erőteljes képviselete a mennyei világnak egy olyan római birodalomban, ahol vérre, hatalomra, elnyomásra épült föl minden. Onnan, ebből a mennyei szőlőtőből, akivel tökéletes egységben volt Pál apostol mindvégig. Ezért mondja Jézus, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtő marad, aképpen ti sem, csak ha én bennem maradtok, mert, és ezzel indokolja az ő eddigi mondani valóját, nálam nélkül. Semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Persze ez vitatható így első hallásra, mert hát hány ember cselekszik Jézus Krisztus nélkül? Hány ember dönt anélkül, hogy megkérdezni Istent? És bizony, kiderül sokszor, hogy az ilyen Isten nélküli cselekvéseink nem áldott cselekvések. Sőt, sokszor károsak. Másokra nézve is, magunkra nézve is. Hányszor szinte veri a fejét a falba az ember, hogy lám, milyen butaságot követtem el. Lám, nem kértem ki senkinek a tanácsát. Nem kérdeztem meg senkinek a véleményét. Vakon belerohantam valamibe, amit utólag nagyon bánok, de már nem tudok helyrehozni. Hát ezektől szeretne megóvni minket a mi Urunk, amikor azt mondja, maradjatok én bennem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek úgy, hogy azt utólag ne bánnátok meg, vagy ne fájna nektek, vagy másoknak. Ezért maradjatok én bennem, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. Hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Áldjon meg Isten minket most, az őszi időben, a szüretelés, a betakarítás, a gyümölcs begyűjtés idején. Nem csak annak örömével, hogy adott Isten ismét termést ebben az esztendőben, hogy legyen mivel táplálja a testünket a ránk váró télen, hanem vágyakozzunk arra, hogy a lelki gyümölcs termésben is előjárjunk, és a környezetünk felviduljon, gyógyuljon, vigasztalódjon, bátorodjék, látva azt, hogy a mi életünk valóban a lelki gyümölcs termésben előjár. Mik ezek a lelki gyümölcsök? Hadd ismételjük újra, Pál apostol írja ugye a Galata 5.22-ben, ahol 9 féle lelki gyümölcsöt nevez meg, és ezt nem győzzük újra és újra hangsúlyozni, ismételni, mert ezek hiányában az élet üres és szegény. Azt mondja Pál, a Szentlélek gyümölcsei ezek. Szeretet, öröm, békesség. Figyeljük meg, a szeretet van az első helyen. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagy önmegtartóztatás. Minden a szeretetből fakad. És ki a szeretet? Az Isten. Aki Jézus Krisztusban testé lett, élő szőlőtőként adja magát, hogy belőle fakadjon a többi gyümölcs. Az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Ugye, hogy mindezekre vágyunk mindnyájan? És ugye, hogy erre sóvárog a világ? Legyünk mi ezen gyümölcsök hordozói, szétosztói úgy, hogy örülni tudjon a mennyei gazda, ami gyümölcstermő életünknek, és haszna legyen a világnak is abból, hogy mi itt téblábolunk néhány évtizedig ezen a sárgolyon. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 455-ös ének első versét. 455-ös ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Valóban nagy vagy te Isten, és nagy a te hatalmad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lehajolt hozzánk ez a hatalmas nagyság. Azért, hogy függőségbe kerüljünk veled végérvényesen, hogy hozzád tartozzunk örök szeretett szövetség által, amit te hoztál létre számunkra, aminek te vagy a garanciája. Mert látod, a mi hűségünk törékeny, a mi szeretetünk rövid életű. Köszönjük, hogy te nem szűnsz meg minket szeretni, gondviselni, hordozni, táplálni, erősíteni, bátorítani, vigasztalni, bölcs tanácsokkal ellátni. Köszönjük, hogy mindezt megkaptuk ma is tőled. És köszönjük, hogy figyelmünket, szívünket újra és újra magadra irányítottad. Ne engedd, Urunk, hogy tőled leszakadva akarjunk élni és boldogulni. Könyörülj és segíts minket a lelki gyümölcstermésben, hogy amikor eljön életünk alkonya, az ősz, akkor ne álljunk majd üres kézzel, gyümölcstelenül a te színed előtt szégyenkezve. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, légy gyógyító orvosuk. Köszönjük, hogy te vigasztalod a gyászolókat, és erősíted őket a feltámadás reménységében. Hordozod az újszülötteket, akiket földi élettel ajándékoztál meg, de akiknek örök életet is szeretnél adni. Köszönjük, hogy megáldod további együttlétünket, jelenléted gazdagságával. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és mondjál kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. A mutasárnap meghirdettünk erre a hónapra vonatkozóan egy gyűjtési célt a százfenesi templom építésére, de most egy sürgős közbejött kérés miatt módosítani kényszerülünk az októberi szeretetszolgálati gyűjtésnek a célját. Az történt ugyanis, hogy Kárpátalján tegnap múlt egy hete október 1-én leégett egy ifjúsági és felnőtt konferencia központ, Nagyberegben működik ez, nagyon áldásos lelki tevékenység zajlik ott egész évben, és leégett ennek a nagy épületnek a fedélzete, amit sürgősen újra kell fedni, még a tél beállta előtt, és egy sürgős segélykérés érkezett a hét folyamán tőlük is. Nemrég ott szolgáltam éppen a szomszédságban, és Szanyi Gyuri testvéremnél, aki szintén nagyon aktív szolgálója ennek a konferencia központnak, ahol fiatalokat, felnőtteket hitmélyítő alkalmakon táboroztatnak. Úgyhogy október további vasárnapjain nekik fogunk gyűjteni, és akkor a százfenesi templomra vonatkozó gyűjtést áttoljuk majd novemberre. Tegnap utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből özvegy egy Tárkányi Györgynél született Kőszegi Zsuzsánna asszony testvérünket, aki életének 89. év